Most folytatódik a gólvonal. A Manchester United 1-1-es döntetlent ért el a Real Madrid ellen idegenben a labdarúgó bajnokok ligája 8-ad döntőjének első mérkőzésén. Sir Alex Ferguson, a manchesteriek szakvezetője, elsősorban kapusát, a spanyol David de Gea-t dicsérte, akit a döntetlenre végződött meccs kulcsemberének nevezett. A királyi gárda portugál vezetőedzője José Mourinho a meccs után azt mondta, 50% az esélyük a továbbjutásra, amit vendégként az Old Traffordon is elérhetnek.
Nem bírt egymással a Real Madrid és a Manchester United a bajnokok ligája 8-ad döntő első madridi meccsén. A királyi gárda 1-1-es döntetlen tért el az angol bajnoki lista vezetővel. A Manchester United-et irányító Sir Alex Ferguson azt mondta a találkozó előtt, biztos abban, hogy nem lesz 0-0 az első mérkőzés. Igaza lett, bár együttesen több nagy helyzetet is kialakított. A többi között Robin van Persie és Danny Welbeck is növelhette volna a manchesteriek idegenbeli góljainak számát. A skót tréner is a holland támadót és a többször is parádésan védő spanyol kapusát David de Gea-t emelte ki a meccs utáni nyilatkozatában.
Sok minden történt a meccsen, mindkét együttesnek voltak helyzetei. David de Gea 3 vagy 4 fantasztikus védést mutatott be, de nekünk is kimaradtak nagy helyzeteink. A kapusuk az utolsó percben nagyot védett, és volt egy nagy védése Van Persie kapufás lövésénél is. Örülök, hogy olyan eredményt értünk el, amellyel nagy esélyünk van a továbbjutásra a hazai visszavágón.
A Real Madridot vezető José Mourinho 5 helyen változtatott a Sevilla elleni sikercsapaton, nem érdekelte a győztes csapaton neve. Változtass el. A madridi együttes most is jól játszott, ahogy azt Sir Alex Ferguson is megemlítette, többször a manchesteriek spanyol kapusa védett nagyot, a többi között Di Maria távoli lövésénél vagy Fabio Coentrao közeli próbálkozásánál is nagyot mentett De Gea. A portugál tréner nem is volt elégedetlen játékosaival, a meccs után azt mondta, azt kapta a csapatoktól, amire számított.
Szerintem semmi váratlan nem történt, meglepetés nem ért, sem a meccset, sem az eredményt illetően. Alapvetően az történt, amire számítottam, azaz minden nyílt a visszavágó előtt, és a továbbjutás csak az utolsó percben fog eldőlni.
Az 1-1-es döntetlen és az idegenben szerzett gól nagy előny a Manchester Unitednek. A Real Madridnak nehéz dolga lesz az Old Traffordon, ahol ebben az idényben 2 csapat tudott csak nyerni. A Borussia Dortmund fordulatos meccset játszott Donetskben a Shakhtarral. Az első félidő izgalmas játékot hozott, mindkét együttesnek voltak helyzetei. Az első gólt a hazaiak érték el. Horvát csapatkapitányuk Dario Srina szabadrugásból vette be a dortmundiak hálóját. A gólban benne volt a kapus Roman Weidenfeller. Csapata azonban kisegítette, miután a lengyel csatár Robert Lewandowski még a szünet előtt egyenlített. A második félidőben már jobban játszottak a hazaiak, és a brazil cserejátékos Douglas Costa révén egy nagyszerű góllal újra megszerezték a vezetést. A Dortmund azonban nem adta fel pár perccel a meccs vége előtt, a második ukrán gól előtt hibázó Mats Hummels révén egyenlített, és 2 idegenben rúgott góllal kedvező helyzetből várhatja a visszavágót.
A Manchester United Real Madrid és a Shakhtar Donetsk Dortmund meccsek mellett 2 további találkozót rendeztek a héten a bajnokok ligájában. A Juventus egy küzdelmes meccsen 3-0-ra győzött a skót Celtic otthonában, míg a Paris Saint-Germain 2-1-re nyert ugyan Valenciában, egy kiállítás miatt azonban elveszítette a visszavágóról Zlatan Ibrahimovicot. Dénes Tamás labdarúgó szakíróval, az Inforádió munkatársával az eheti és a jövő heti bajnokok ligája találkozók mellett az Európa Liga meglepetés eredményeiről is beszélgettünk.
Real Madrid ugye 1-1-et játszott a Manchester United-del. Valóban olyan jó volt ez a meccs, mint ahogy azt sokan vártuk ettől a találkozótól, ami talán a 7 rangadója volt?
Én azt mondom, hogy egy nagyon jó mérkőzés volt, kiegyenlített. Egyetlen nőtt el a továbbjutás, annak ellenére, hogy a Manchester United nyilván előnyben van a visszavágón. Van egy statisztikadat is, a bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszában a United 17 alkalommal került el eddig a vereséget, és 15-ször tovább is jutott, úgyhogy ez feltétlenül az angolok mellett szól. Ugyanakkor, amikor a Madrid legutóbb az Old Traffordon játszott, 3-3-as döntetlent ért el egy szenzációs mérkőzésen, Ronaldo, de nem Cristiano Ronaldo remekülésével. Ez biztos, hogy most akár példaként is szolgálhat Mourinho csapatának.
Mourinho egyébként azt mondta a meccs után, hogy ő azt kapta a két együttestől, amire előzetesen is várt. Mire számíthatnak a szurkolók a visszavágón?
Szóval más lesz a visszavágó. Nyilván azért is, mert a United nem játszhat most sem döntetlenre, de nyilván nem fog neki rohanni a Real Madridnak. Ugyanakkor a Real Madrid, amióta a Mourinho a vezetőedző, a bajnokok ligában minden idegenbeli mérkőzésen szerzett gólt, tehát arra is lehet számítani, hogy gólt kell rúgni a Unitednek is ahhoz, hogy tovább jusson. De ami miatt leginkább úgy gondolom, hogy ez egy teljesen más mérkőzés, és talán más, mint a korábbi. Az éppen az, hogy a Unitedban az első mérkőzésen nem kifejezetten azok a játékosok futballoztak jól vagy a legjobban, akiktől azt mindenki várta, vagy akik a legjobbnak számítanak a csapatban, mondjuk Mayroni vagy Robin van Persie például. A Real Madridról is úgy gondolom, hogy Angel Maria volt a legjobb, nagyszerűen teljesített Diego López a kapuban, és hát persze jól futballozott Cristiano Ronaldo, de önnek tud még majd jobban is játszani. Nyilvánvaló, hogy Spanyolország azt fogja találgatni az elkövetkezendő március 5-ig tartó időszakban, hogy milyen hatással lehet Ronaldóra majd az, hogy újra az Old Traffordon játszik.
Szintén szerdán játszották Donetskben a Shakhtar és a Borussia Dortmund összecsapását, amely 2-2-es döntetlennel ért véget, de hát a második félidő talán az ukránoké volt, viszont a két idegenben szerzett gól a Dortmund előnyét szolgálja. Valóban nyerekben érezhetik magukat a németek?
Egy kicsit hasonló a helyzet, nem csak azért, mert ez a találkozás döntetlenül végződött, mint a Real Madrid-Manchester United párharc. Nyilvánvaló, hogy az a csapat, amelyik 2 gólt tudott idegenben szerezni, és hazai pályán játssza visszavágót, előnyben van. Ugyanakkor a Shakhtar megmutatta már azért a Bajnokok Ligájában is, hogy rendkívül veszélyesen tud idegenben is futballozni, veszélyes kontraktra is képes. Olyan kvalitású, elsősorban brazil futballistái vannak, akik bármikor meglepetést okozhatnak. A Dortmund jó formában volt már a találkozó előtt is, de aztán az a bajnokságban kikapott. Egy kicsit, mint most gödörben lenne, de erre kell ennyire, ez nem hiszem, hogy befolyásra majd a március 5-i találkozót. Az is egy nyílt mérkőzés lesz, ahol a Dortmundnak sem kell túlságosan rohannia. A Shakhtar pedig igyekszik majd kontrákra játszani, és igyekszik majd a Dortmund ezt kivédeni.
A keddi játéknapon a Paris Saint-Germain 2-1-re nyert a Valencia vendégeként, az arab tulajdonosok egy nemzetközi nagy csapatot építenek. Simának tűnt a találkozó, valóban egy nagy csapat van születőben Párizsban?
Hát nagyon sok pénzt öltek bele, annyi pénzt, amiben akár két nagy csapatot is meg lehet tölteni. Mindenesetre a Paris Saint-Germain maga biztosan nyert az utolsó percben, szintén csak Adil Rami, a francia válogatott védője a Valenciának. Hát ugye azért a Paris Saint-Germain vesztett is ezzel a találkozón, hiszen Katar Ibrahimovics egy buta kiállítás miatt eltiltást kap majd minden bizonnyal, sőt, hogyha az UEFA konzekvens, akkor nem csak egy mérkőzésre szól majd ez a kiállítás. A nagyobb veszteség talán a franciák számára az lesz, hogy ha tovább lépnek a negyeddöntőbe, az első meccsen semmiképpen, de talán a másodikban sem fog játszani majd Ibra.
Az, hogy Ibrahimovics nem játszhat Párizsban, az növelheti a Valencia nem túl nagy reményeit.
Nyilván egy olyan képességi játékosról van szó, aki 21 bajnoki gólt szerzett már ebben a szezonban a PSG színeiben. Tehát az, hogy Ibra is nem hiányzik a csapatból, ezt nyilván nem lehet mondani. Az, hogy jó játékosok állnak bevetésre készen, illetőleg az, hogy a PSG egyébként is erőnyben van, az is biztos. Nem hiszem, hogy ez a tényköny sem befolyásolhatná a továbbjutást.
A legsimább meccsnek talán a Juventus glasgowi vendégjátéka tűnt, a torinoiak 3-0-ra nyertek a Celtic ellen. A meccs is egy sima találkozót mutatott?
Igen, az eredmény ezt mutatja, ugyanakkor a Celtic ennyire nem játszott rosszul, és a Juventus ennyire nem játszott talán jól, viszont könnyedtelenül kihasználta a skótok egyéni hibáit. Úgyhogy ott valóban nincs hűről beszélni, a Juventus a hazai meccsét 3 gólos előnyel fogja kezdeni, biztos, hogy tovább lép.
És hát mi várhat a Milánra, illetve a Barcelonára? Velük, illetve az ő rangadójukkal folytatódik majd a Bajnokok Ligája a jövő héten. Nyilván sokan és talán a szaksajtó is a Barcelonát tartja a párharc esélyesének. Miben bízhat a Milán?
Egyrészt abban, hogy a Barcelona az utóbbi időkben, például a spanyol bajnokságban nem nagyon játszott jól idegenben. Aztán abban is bízhat talán, hogy ez a két csapat azért szoros meccseket szokott egymással játszani, például a legutóbbi időben a Bajnokok Ligájában is. Máshol nem nagyon, tehát a Barcelona játékos állandó jelenleg erősebb, és ugye a Milán fő erei közül, vagy fő erősségei közül Balotelli például nem játszott ezen a fizikán találkozókon, hiszen a Manchester Cityben már BL-ben szerepelt ősszel, így nem volt nevezhető a sorozatra.
De lesz viszont El Sharawi, aki az olasz ligában szórja a gólokat. Elég érett már-e a támadó arra, hogy így igazi sztárcsapat ellen is bizonyítson?
Magam meglepődve figyelem, hogy milyen jól játszik ebben az idényben az olasz bajnokságban, de egy kicsit egy nagyon tehetséges játékos, de hát azért, hogyha Hajdanán Pató nem bírt a Barcelona védelmével, akkor nem gondolom, hogy ilyen Sharawi sokkal többen megy majd. Itt is ugye azért arról kell beszélnünk, hogy ez egy kétmeccses párharc, a két meccsnek az esélyese a Barcelona, a Milán esetleg a hazai meccsen okozhat meglepetést, noha azért azt lássuk, hogy igaz egy más Milán, egy más periódusban, de az őszi BL meccseken azért a hazai pályán nem nagyon remekelt a piros-fekete alakulat.
Az Arsenal a Bayern Münchent fogadja kedden. Talán a müncheniek egy hajszállal esélyesebbek ebben a párosban. Arsène Wenger mivel tudja meglepni Jupp Heynckes csapatát?
Hihetetlen szakértelmével, talán azzal a plusz motivációval, ami Lukasz Podolszkiban lesz majd. Egyébként a Bayern a párharc esélyese, túl jó már a Bayernnek az idény. úgyhogy talán ettől tarthatok egy kicsit. Amikor legutóbb a Bayern ugye hangos csapattal játszott egy nagy menetelés közepette, akkor szerintem némi meglepetésre kiejtette a Manchester United-et is. Most ha az Arzenát is búcsúztatná, ez nem lenne akkora meglepetés.
És mire számítasz például a Porto és a Málaga összecsapásában? A múlt alapján talán egy sima egyest, portugál továbbjutást, illetve győzelmet várhatnánk. Mire lehet képes a Málaga?
Ez az egyik legkiegyenlítettebb párharc a 8. döntőben. A Málaga meglepően jó futballozott a csoportmérkőzés szakaszban, a Porto éppen gyengén, de az, hogy most melyik csapat fog ki jobb napot, ezt nehéz lenne megmondani. A Porto mellett a múlt szól, a Málaga mellett pedig talán a lendület, hogy az, hogy azért valamiért nagyon jól játszott a bajnokok ligájában.
Lesz egy másik összecsapás is, szerdán a Galatasaray a Schalkét fogadja, és hát Isztambulban a nevek alapján legalábbis nemzetközi sztárcsapat épül. Leigazolták Wesley Sneijdert, Didier Drogbát, itt játszik Felipe Melo. Mire számítasz a törökök, illetve a németek összecsapásán?
Ez egy nagyon érdekes párharc. Ugye az első látásra a Schalke továbbítását tippelik sokan. Nyilván a két új játékos nem feltétlenül illeszkedett még be a Galatasarayba. Ugyanakkor Drogbának olyan nagyon sokkal beilleszkedik egymaga is tud dönteni, hogy éppen ugyanakkor a mérkőzés. De nem ez a lényeg, hanem hogy egyrészt a Schalke nincs jó padban. Sorozatban csúszik hátrában táblázaton különböző elévestel a fordulókban. Sajnálom, ennyi is lényegesebb, hogyha a Galata jó eredménnyel tud túlkerülni az első mérkőzésen, akkor Gelsenkirchenben, hát félig majdnem hazai pályán játszhat majd, mert meggyőződésem, hogy annyi török lesz a meccsen, mint amennyi Isztambulban.
Mehetsünk még szót az Európa Ligáról, ahol több meglepő eredmény is született. Talán a legnagyobb meglepetést a cseh Viktoria Plzeň 3-0-ás győzelme jelentette a Nápoly otthonába. Mi történt a délolasz sztárokkal?
De leszaladt a késbe, nem tudok ennél jobbat mondani. Ez valóban egy nagy meglepetés, és valóban a Viktoria Plzeň, amely ugyan azért korábban szerepelt már a bajnokok ligájában is, de a forduló meglepetését szolgáltatta. Csak egy óra nyert volna a Viktoria, az is meglepetés lenne, akkor azt mondanám, hogy a Nápoly esetleg idegenben egy teljesen más meccsen fordíthat, a három az nagyon sok.
És mennyire sok az Atletico Madrid 2-0-ás hátránya? Hát a címvédő együttes 2-0-ra kikapott Madridban a Rubin Kazánytól.
Az is nagyon sok, ráadásul ugye ezért ugye Tatárföldre elmenni február végén egy spanyol vagy egy latin csapatnak az nem leányálom, az időjárási körülményeket is figyelembe véve, úgyhogy én azt gondolom, hogy Atletico nem fogja megvédeni a címét.
És mire mehet a Liverpool, amely 2-0-ás hátrányból fogadja majd a visszavágón a Szentpétervári Zenitet? 2-0-ra legyőzték a Liverpoolt, ma már ez a papírforma?
Az egy óriási meccs lesz. A Liverpool elvileg megvereti 2-0 az Enyitet a papírforma alapján. Az a kérdés, hogy mind a két csapat meglehetősen két arcú volt az elmúlt időszakban, az Enyit talán az orosz bajnokságban kevésbé, de attól függ, melyik arcát mutatja. Az Enyit a nyáron az egyik legnagyobb pénzért erősítő csapat volt, és ezt gondolom, hogy meg is látték a csapaton, hol például most játszott szinte először jól. Ha azonban neki megy a játék, és esetleg tud egy gólt lőni az Anfield Road-on is, akkor nagyon közeli az Enyit továbbjutása.
Nigéria labdarúgó válogatottja nyerte a Dél-afrikai Köztársaságban rendezett Afrika kupát. A nigériai együttes a múlt vasárnapi döntőben 1-0-ra győzött a torna meglepetés csapata Burkina Faso együttese ellen. A zöld sasoknak becézett együttes sikeréről Dénes Tamás labdarúgó szakíróval, az Inforádió munkatársával beszélgettünk. Mennyire volt megérdemelt a nigériaiak sikere?
Egy góllal szerintem jobb volt a nigériai válogatott, és azt is mondhatjuk, hogy a tornán egész tekintve a legjobb összteljesítményt nyújtó csapat nyerte. Nigéria visszaült az afrikai futball trónjára, noha azt hiszem, hogy a csapat nem annyira erős, mint volt mondjuk a nigériai válogatott a 90-es évek első felében, amikor ugye a 94-es világbajnokságon nagy feltűnést és sikert aratott, illetve hát akkor az Afrika kupát is meg tudta nyerni. Nincsenek most olyan egyéniségek a nigériai válogatottban, mint akkor voltak.
Ráadásul meglepő módon nem kevesen a hazai bajnokságból, a nigériai ligából is bekerültek.
Ez így van, ettől még nem lett jobb a nigériai hazai futball, hanem ez egy sajátos koncepció volt, hogy inkább ezeket a játékosokat játszassák. Ugye az afrikai futball kontinens bajnokságán mindig meglepő az, hogyha egy élcsapat a saját ligában szereplő játékosokra épít. Az az általános gyakorlat, például Lefant csontpart esetében 20-21-22 játékos is Európából érkezik haza. Átformálásra vagy átvizsgálásra ítéltetett az Afrika kupa, elsősorban a dátumát tekintve én azt gondolom. Ez az egyedüli olyan kontinens bajnokság, amelyet nem nyáron rendeznek. Ide elengedik a játékosokat a nyugat-európai klubok, menetből érkeznek, de azért ez a felkészültségen, az formál mindenen meglátszik. Nem véletlen azért azt, hogy ezt nagyon kevesen vitatják, hogy az Elefánt csontparti futball a legerősebb Afrikában. Hagyjuk most egy kicsit az egyiptomiakat, akiknek ugye más problémáik vannak. Ennek ellenére az egy elefántcsontpartiak nem tudnak nyerni, és most is tulajdonképpen csalódást okoztak, csak úgy, mint Gána,
amely a bronzmérkőzés is elvesztette 3-1-re Mali ellen. Nem vették komolyan a játékosok, mert a legjobbak többségében azért ott voltak ebben a két együttesben.
Igen, azt gondolom én is, hogy a kis döntő egy nagy tornán már a legtöbb esetben kevésbé vonzó a csapatok számára. Mindenesetre szerintem sommázatként azt elmondhatjuk, hogy az a sorrend, ami kialakult az Afrika kupán, tehát az első Nigéria, második Burkina Faso, a harmadik Mali, negyedik Gána, és a vert mezőnyben van mondjuk elefántcsontban, azért például a Kamerun is eljut a tornára, ez nem reflektálja az afrikai futball valós rejét, legalábbis ami a játékosokat illeti. Nem véletlen, hogy gyakorlatilag most már egy évtizede a világbajnok és elejtezők más sorrendet mutatnak, illetve hát a világbajnoki szereplés más sorrendet mutat, mint a kontinens bajnokság.
Dénes Tamás labdarúgó szakírót, az Inforádió munkatársát hallották. Bánatos győzelmet ért el a Ferencváros a Zvezda Zvenyigorod ellen a női kézilabda bajnokok ligája középdöntőjének második fordulójában, mondta a zöldfehérek 35-34-es sikeréről Elek Gábor vezetőedző. A tréner kiemelte, a meccsen tért szalagszakadást szenvedett a spanyol kulcsember Nerea Peña, akire várhatóan 6-8 hónapig nem számíthatnak.
Én úgy gondolom, hogy ez a szívnek volt a diadala, tehát a taktikámból azért most nem sikerült annyit megvalósítani, mint amit az egy héttel ezelőtti Valcsa mérkőzésből. Elsőbb a védekezésben nem működtünk úgy, ahogy kellett volna, de aztán utána a Nerea elvesztésével pedig teljesen fölborult mindenünk lelkileg is, taktikailag is minden téren, bár a védekezést ez nem befolyásolta, de az embereknek a lelki állapotát ott a védekezésben mindenképpen, tehát nagyon-nagyon, hogy is mondjam, egy bánatos győzelmet alattunk.
Amikor látták, hogy súlyos sérülést szenved a spanyol légiós, akkor mivel bíztatta a játékosait?
Hát mindenképpen azt gondoltuk, hogy azért a védekezésből, valamint a hazai közönség előtt, a hazai pályán azért ezt a meccset be kell gyötörnünk, de abszolút, tehát nagyon-nagyon nehézé vált ez a mérkőzés onnantól, hogy a Penát elvesztettük.
Penya sérülése talán még egy kis lelki pluszt adott a többi játékosnak?
Semmiképpen nem gondolom azt, hogy lelki pluszt adott, sőt, tehát aki látta azt a csapatot a fél időben, valamint a meccs végén, tehát igazából még nagyon örülni se tudtunk a győzelmünknek, de nagyon-nagyon megfogta a csapatot, én azt láttam a közönséget is, hiszen szerint engem is ez a sérülés, tehát mindenképpen itt most a következő feladat az, hogy ebből ki kell másznunk, és utána megpróbálni normálisan felkészülni a jubilára, de nagyon-nagyon megviselt minket most ez a sérülés.
A spanyol játékosnak tavaly már volt egy tértszalag szakadása. Milyen sérülés szenvedett Nerea Peña?
Ugyanaz a tértszalag szakadt el.
Meddig tart a felépülése, mikor számíthatnak rá újra?
Egy tértszalag szakadás az általában 6-8 hónapot szokott jelenteni.
És hát emellett vannak más sérültek is, Szekerc és Luca, Zácsik Szandra, róluk mit lehet tudni az ő sérülésük, hogyan?
Zácsik Szandra az egyelőre, azt még nem látjuk, hogy mikor térhet vissza, Szekerc és Luca pedig várhatóan talán a Dunajváros elleni bajnoki mérkőzésünk, de én abban nem nagyon hiszek, ő nagyon szeretne már a Jubian ellen játszani, de én nem nagyon hiszek abban, hogy alkalmas lesz a lába erre.
Öröm az örömben, hogy hát azért a csoportban elég jól állnak, 4 pontjuk van, a szintén 4 pontos Jubjanával együtt, a Olcsának és a Zvezdának 0-0 pontja van, kicsit közelebb van most már a továbbjutás lehetősége. Változtak egy kicsit az ambíciók és a célok talán?
Nézd, az ambíciók az eddig is megvoltak, a célok, azt a célt, amit mi kitűztünk magunk elé, azt már teljesítettük. Az ambícióink azok eddig is megvoltak, továbbra is meg lesz. Tehát azt is látni kell, hogy innentől nagyon-nagyon nehézé válik a továbbjutás kérdés. Ugye a csoport pillanatnyilag legerősebb csapatának számító Jubjanával két mérkőzést kell lejátszani. A Vilcsával azért nem lett gyengébb, bármennyire is most gyengébb eredményeket produkált, hát itthon. Mindenképpen egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, valamint az Zvenyigorodot, tehát egy gólat tudtuk itthon megverni és idegenbe. Az is szintén egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés. Ezt pillanatnyilag úgy számolunk, hogyha a Vilcsát itthon meg tudjuk verni, akkor tovább tudunk menni. Amennyiben nem, akkor viszont nagyon nehéz lesz.
Egyébként melyik volt a nagyobb siker, így a sérüléstől sújtott győzelem az oroszok ellen, vagy esetleg a korábbi Vulcsa otthonában elért siker?
Hát én mindenképpen a Vilcsát gondolom nagyobb sikernek, pláne úgy, hogy ott az magyar csapatok nem nagyon szoktak győzni, és a Ferencvárosnak is ez volt az első győzelme a Vilcsában.
A hazai pályán mire lehetnek képesek majd velük, mert hát az talán a továbbjutás szempontjából is fontos lehet.
Hát egyelőre ezt még nem látjuk, tehát igazából most ki kell találnunk egy teljesen új játékszerkezetet, tehát az, hogy ez hogy fog sikerülni, hogy fog ez működni, hogyan tudunk beilleszteni még embereket, esetleg egy más szerkezetbe játszatni, tehát ezt én még így nem látom, tehát ezt majd előre eldönti.
Egyébként, hogyha esetleg a kereten végig fut, akkor a sérülteket tudják-e pótolni, akár Penyát, akár már ugye Zácsik Szandrát, aki hosszabb ideje nincs jelen. Például Dajka Bettina is a második félében nagyon jól teljesített az Zvezda ellen.
Igen, Dajka Bertina nagyon-nagyon jól játszott, de nyilván nem lehet összeverni erre a Pennával egyelőre, vagy Zácsik Szandrával, tehát ővé még egyelőre a jövő, én úgy gondolom. Valamint hát azt is látni kell, hogy ő is azért nagyon-nagyon hosszú kihagyás után kezd el most visszajönni az életünkbe, és hát tehát általában ennek vannak olyan törvényszerűségei, hogy az egyenletes formát nem nagyon tud ilyenkor a játékos pályára vinni, de hát bízom benne, hogy most felborul ez a fajta tapasztalat.
Ele Gábort, a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Szabó Gergő.